A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat, feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki. Megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai olvasmány az Ószövetség legfiatalabb könyvéből, a Bölcsesség könyvéből való. Az Úr Jézus születése előtt néhány évtizeddel írták ezt a valóban elmélkedési könyvet. Benne az írások és a proféták műveinek átelmélkedése, illetve az abból levont életbölcsességek találhatók meg. Ebben az időszakban a zsidó gondolkodás már bizonyos mértékig a más világ felé fordul. Egyre inkább körvonalazódik benne, hogy az emberi élet sikere nem csupán e világi eredményekben mérhető, mert Isten nem csak itt jutalmazhatja meg az igazakat. Kirajzolódik a túlvilági élet távlata, és egyre határozottabb az a fölismerés, hogy ami az embert ebben az életben éri, és abban helyt áll, az mind jutalomforrása lesz a más világi életben. Isten népének az volt az ősi meggyőződése, hogyha mindenben teljesíti az Isten törvényét, vagyis az ő akaratát, akkor ezért Isten megjutalmazza és megoltalmazza őt. Az igazak jutalma a hosszú élet, a bőségei gyermekáldás, a földi gazdagság és a köztisztelet. A gonoszok viszont mindezektől elesnek, és ez a végromlásukat jelenti. De egyre gyakrabban kellett azzal szembesülniük, hogy a mindennapi életben ennek az ellenkezőjét is lehet tapasztalni. Az igaz kerül koldusbotra, még a gonosz vígan éli a világát. Ezt az ellentmondást már egyes zsoltárok is próbálták azzal magyarázni, hogy az igazak Istennel való túlvilági életben kapnak majd kárpótlást. A babiloni fogság felgyorsította ennek a magyarázatnak az elterjedését, illetve a gondolkodást erről a problémáról. A Bölcsesség könyvének szerzője igyekszik összegezni ezeket az eredményeket, és mély meggyőződéssel hirdeti az Istennel való örök életet. Az olvasmányként hallott kis részlet az ószövetségi nagyok életében igyekszik megmutatni, Isten mellettük van a nehézségek közepette is, és a bölcsesség módján segíti őket, együttműködik velük. Elsőként Jákobról hallottunk, aki kénytelen volt a bátyja elől menekülni. A földi hazáját kénytelen elhagyni, de Isten kárpótlásként megmutatja neki Isten országát, utal Jákob csodálatos álmára. Ennek a szövegnek éppen ez a kifejezés a rendkívülisége, az Ószövetségben sehol másutt nem szerepel az Isten országa meghatározás. Az Új Szövetségben viszont annál gyakrabban. A zsarnok kapzsisága nyilvánvaló utalás lábán önző viselkedésére, amivel igyekezett Jákob szorult helyzetét a maga javára kamatoztatni. Jákob nehéz küzdelme pedig arra a birkózásra utal, amit egy álló éjszakán át Isten angyalával folytatott. A következő szereplő pedig József, aki ártatlanul került a rabszolga sorsba, sőt börtönbe. De a benne bízót Isten megsegítette, nem csak kimentette a rabságból, hanem nagy hatalomra és diadalra vezette őt. Ezek szerint az igaz, ha kitart a törvény mellett és nem veszíti el Istenbe vetett bizalmát, meg fogja tapasztalni Istennek, az örök bölcsességnek a segítségét. Ezt legtöbbször már ebben az életben is megtapasztalhatja, de a túlvilág életben egészen bizonyosan. És ebben szinte új szövetségi gondolat rejtőzik, hiszen a halhatatlanságot Isten ajándékának tekinti. Ezt az kaphatja meg, akinek olyan bensőséges és bizalmas kapcsolata van az Úrral, mint ezeknek az ószövetségi nagyoknak, akik a megpróbáltatások között sem rendültek meg a hitükben. Az is a könyv sajátossága, hogy miközben a másvilági jutalomról beszél, nem szól a test föltámadásáról, noha ebben az időben ez már, mondhatni, általánosan elfogadott nézete volt a zsidó közvéleménynek, az ultrakonzervatív szadduceusokat kivéve. A szövegmagyarázók ezt úgy értelmezik, hogy a szerző ezzel a görögségre akart tekintettel lenni. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy-egy kifejezése rejtette mégis tartalmazza a föltámadás tudatát is. Ilyen kifejezés például, neked hatalmad van élet és halál fölött, levezetsz az alvilág kapujához és újra fölhozol onnét. Annak ellenére, hogy ez a szöveg ószövetségi tökéletesen illik az új szövetség kiválóságára, Szent László királyra, a lovak királyra. Hiszen életes sok megpróbáltatáson ment keresztül, és ezeken minden alkalommal az Istenbe vetett hittel győzedelmeskedett. Nem a maga erejével, hanem a hit által adott segítséggel, amely többször csodákban is megnyilvánult. Már eleve nagy tehertétel volt Szent László életében a származása. Annak a Vazul hercegnek volt az unokája, aki föllázadt Szent István ellen, s hogy Szent Imre halála után megszerezze a királyi hatalmat. Vazul fiait akkor idegenbe száműzték, Leventét, Endrét és Bélát, akik előbb Csehországban találtak menedéket, majd Béla Lengyelországban telepedett le. Származása és nemes tulajdonságai miatt nem csak megbecsülést szerzett magának Béla, hanem a lengyel uralkodó leányát is feleségül vehette. Így született meg két fia, Géza és László. A száműzetés ideje nem volt túlságosan hosszú, mert 1046-ban, amikor nagybátyja Endre került a trónra, Béla apjával együtt László is visszatérhetett a magyar földre. De másfél évtized múlva Endre és Béla között, tehát nagybátyja és apja között, trónviszály tört ki. Apja szerezte meg a hatalmat, de csak 1000 napos uralomra volt jó ez. Újabb menekülés várt tehát a családra, bár nem hosszú időre. Unoka testvére Salamon uralkodása idején László a bihari részben kapott vezetői hatalmat. Erre az időre esik Szent László első hadi dicsősége. A királlyal együtt az erdélyi részt végigrabló Kunokat győzték le. Ennek a csatának volt része a legendában szereplő és igen sokszor ábrázolt párviadal, amiben Szent László legyőzte a leányrabló Kun lovast. Újabb megpróbáltatást hozott Szent László herceg életébe a következő harci siker. Ekkor Nándorfehérvárt foglalták el, és szüntették meg a görögökkel szövetséges besenyők pusztításait. Ám a győzelem új ellentétet hozott a király, vagyis Salamon, és László bátyja Géza között. László a bátyja oldalán harcolt, és Mogyoródnál le is győzték az őket támadó Salamon király seregét. Ehhez a csatához kapcsolódik a legendában szereplő csodaszarvas látomás. Ekkor László herceg Nyitra birtokosa lett, és igyekezett a trónja után vágyódó Salamonnal viszonylag békében lenni. 3 év múlva, a bátyja halálát követően pedig László lett a király. Hatalma megerősödését segítette, hogy a német császárság 7. Gergely pápával viaskodott az úgynevezett investitúra harcban, a bizánci császárság pedig az életben maradásáért küzdött a terjeszkedő szeldzsukokkal szemben. Az országban nagyra becsülték Lászlót a korábban mutatott erényeiért. Az egyháziak is támogatták őt őszinte vallásossága miatt. Igazságossága és alamizsnálkodása mutatta az életszentségét. Ezt igazolja a békére való törekvése is Salamonnal, az egykori királlyal. Szigorú törvényeivel pedig helyreállította a belső rendet az országban. Az igazságos uralom és a vallásos élet egységét István, Imre és Gellért püspök, valamint a zobori remeték szenté avatása mutatta be. Ő alapította a zágrábi és a váradi püspökségeket. Hogyan mutatkoznak meg a bölcsesség könyvének szavai Szent László király életében? Az érdekesség az, hogy nem fedi egymást a Szent király életének legendája azzal a sok ábrázolással, amely a régi templomok falain megmaradt. Különösképpen az írásban nem szerepel az elrabolt leány megszabadításának története és a kunnal vívott harca. Ugyanakkor teljesen ráillik az olvasmány szava. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. Egy ábrázolás még azzal is kiegészíti ezt a történetet, hogy Szent Lászlót, aki megsebesült a harcban, maga a szűzanya gyógyította meg. A legendában ezt olvashatjuk, megvilágosította a Szentlélek kegyelme, a rámosolygó és hízelgő világi dicsőséget esendőnek és átmenetinek vélte, az igazságot szomjú hozta és éhezte, hogy az örök hazába szerencsésen eljusson. Ezek a szavak ráillenek Szent Lászlóra, aki nem kereste az uralkodás lehetőségét, és elfogadta akár unokatestvére, akár bátyja királyi hatalmát. Amikor pedig trónra került, igyekezett a békét megtartani, illetve adományokkal segíteni a rászorulókat. Joggal írja tehát róla a legenda, lelke mélyén mindig az örök jóra gondolt, arra vágyódott kielégíthetetlen kívánsággal, azt kutatta szüntelen nagylelkű munkálkodással. Az olvasmányban ezt hallottuk, föltárja előtte Isten országát és megtanítja a szentek tudományára. Persze az nem véletlen, hogy a hajdan oly harcias magyarok emlékezetében elsősorban a hős lovak képe maradt meg Szent Lászlóról. De följegyezték róla a virasztást és böjtölést, és a bensőséges imádságot is. Mint ahogyan a legenda is megemlíti, hogy az ellenséggel vívott hosszú harcban a vitézei kimerültek és étlenszomjan voltak, ő pedig imádkozott, és Isten csodás módon látta el élelemmel a seregét, marha és szarvas csorda érkezett, megszelidülve a harcosok közé, hogy ehessenek és erőre kaphassanak. A szent életét ismerve, és az emberek körében elterjedt tiszteletét és az iránta való szeretet megnyilvánulásait összegezve, mondhatjuk, hogy tökéletesen beteljesedett rajta, amit az olvasmányban hallottunk. Örök hírnevet adott neki a mi Istenünk. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent szívének litániáját imádkozzuk.